Hölgyeim és uraim, egészségkultúráról lesz szó, és aki itt van a vonalban velem, az Révész Anett, a Mind Klinika dietetikusa. Szia, Anett!
Szia, András, és köszöntöm a hallgatókat!
Na hát itt a karácsonyhoz közeledvén nyilván mindenki rohangál fel alá, hogy a karácsonyi menüt összeállítsa, de hát természetesen mi nem receptekről fogunk beszélgetni, de mégiscsak az étkezésről, arról, hogy hát hogyan is dolgozzuk föl azt a sok minden finomságot, amit ilyenkor mondjuk szentestén meg az utána következő napokba behabzsolunk, vagy nem habzsolunk. Ugye nálatok a Mind Klinikán ti tulajdonképpen az úgynevezett bél-agy tengelyre fókuszáltok, amit nagyon egyszerűen úgy lehetne lefordítani, hogy az vagy, amit megeszel, tudom, hogy ez ebben a formában nem igaz, és nyilván ez egy sokkal összetettebb dolog, de akkor mondd el te, hogy pontosan mit is jelent ez.
Jó, és köszönöm a felvetést, nagyon jó kérdés. Amit én így az előjáróban szeretnék elmondani, és ez egyébként a szakmai hitvallásom is, azon túl, hogy nem csak azt határozza meg az egyéniségünket, az egészségünket, az emésztésünket, hogy mit eszünk, vagy mit iszunk, hanem az is nagyban befolyásolja, hogy mit gondolunk, milyen állapotban vagyunk általánosan. Itt gondolok például a stresszre, vagy a túlfeszített életmódra. De ha azt nézzük konkrétan, hogy akkor a bél-agy-tengely kapcsolat az hogy jön létre, ez lényegében az emésztőrendszer és a központi idegrendszer működése közötti funkcionális kapcsolat, és ez a kapcsolat úgy tud létrejönni, vagy fennmaradni, hogy neurotranszmitterek vesznek részt ebben a folyamatban.
Ezek micsodák? Gondolom, hogy információkat hordoznak
föl alá. Pontosan, pontosan. Ezek kémiai hírvivő molekulák, hogyha így nagyon egyszerűen szeretném kifejezni az ő szerepüket. És ezekből többféle is van. A dopamint ide sorolhatnánk, a GABA-t, de szerintem ami nagyon érdekes, az a maga a szerotonin. Szerotoninról talán már sokat lehetett hallani, hogy egy hangulatszabály...
Van egy pop szám is szerintem mostanában, én hallottam ilyet a rádióban.
Aha, igen, lehet, az van. Igazából a hangulatszabályozásban van elég nagy szerepe, ugyanakkor segíti az emésztést, figyelmezteti az agyat, hogyha valami nem stimmel, és azért is gondoltam, hogy magát a szerotonint emelem ki, mert hogy tél van, ilyenkor hajlamosabb vagyunk arra, hogy begubózzunk, bezárkózzunk, picit depresszívebb hangulatba kerülünk, mert már 3:30-4 körül sötétedik. Úgyhogy azt gondoltam, hogy erről a molekuláról beszélnék egy kicsit részletesebben.
Fia, rögtön meg kell kérdezem, lehet ezt kapni?
Nem lehet kapni, nagyon
kár.
Viszont tudunk tenni azért, hogy minél több termelődjön belőle. Jó, a szerotonin az egy átalakulási folyamatnak az eredménye, és egy aminósavból, a triptofánból keletkezik egyébként. A triptofán egy eszenciális aminósav, ami azt jelenti, hogy a szervezet nem tudja előállítani, ezért táplálkozással kell bevinnünk. Felmerülhet jogosan a kérdés, hogy mik azok az élelmiszerek akkor, amiket érdemes fogyasztani annak érdekében, hogy ez a szerotonin szint ez megfelelő legyen, és jó kedvünk legyen, és a hangulatunk is stabil legyen. A leginkább a tojás, a hal, a szárnyasok, de ugyanúgy hüvelyesek is, például a csicseriporsó, vagy az olajos magvak, vagy a szója is tartalmaz triptofánt. Ezekkel tudjuk biztosítani azt, hogy a szerotonin képződés az elindulhasson, elindulhasson ez a folyamat. A triptofán mellé nagyon fontos, hogy minőségi szénhidrátot is fogyasszunk, amikor ezeket az élelmiszereket megesszük, vagyis olyan szénhidrátokra gondolok, amik nem gyorsan felszívódóak, és nem extra módon feldolgozottak, például egy szab, vagy egy kinoa, vagy tényleg egy teljes körlésű búza, vagy árpa, vagy rozs, de ugyanúgy a zöldségek és gyümölcsök is ugye szénhidrátok körébe tartoznak. Tehát, hogyha minőségi szénhidrátot fogyasztunk, mellé triptofántartalmú, magasabb triptofántartalmú élelmiszereket, akkor a triptofán eljut az agyba, és ott szerotonin képződik belőle.
Na várjál, akkor mondjunk egy konkrét példát. Jó, nekem egy dolog jutott eszembe rögtön, bundás kenyér, ugye az abban van tojás, és hát ott van a kenyér, mondjuk oké, azt mondom, hogy teljes kiérlési kenyérből. Ez vajon oké-e?
Hát annyiban vitatkoznék vele, hogyha ezt most nekiállsz, és egy serpenyőben, hevített zsíradékban sütött ki, akkor nem javaslom, mert egyébként a túlzott zsírfogyasztás, a bőzsírban sült ételek egyébként is nagyon mértékletesen javasoltak az étrendben. De ha mondjuk a sütőben sütött ki, sütőpapíron csak, akkor ugye nem merül el a zsíradékban, nem szívja meg magát,
Bocsánat,
akkor
az
mondjuk
olaj
erre
zsíradék
mutathat.
ebből a szempontból?
Az olaj zsíradék, igen, tehát bőzsírban sült olajban sült ételek, azok a béláteresztő képességet fokozzák, és akkor megint itt bevezettünk egy új lehetőséget, vagy új ismereti lehetőséget, fogalmat. Tehát ezeknek az ételeknek a fogyasztását javasolt minél alacsonyabb adagban bent tartani az étrendünkben, vagy inkább kerülni őket.
Mert béláteresztő képesség az azt jelenti, hogy hamar kiürülnek?
Nem, a béláteresztő képesség az azt jelenti, hogy a bélhámsejtek, az őket kapcsoló struktúrák mondjuk fellazulnak, és esetleg a védőnyek, ami a bélhámsejteken lenniük kellene, és védelmi szerepük van, mint egy impregnáló bevonatot képeznek rajtuk, mondjuk ez elvékonyodik, áteresztővé válnak a bélhámsejtek közötti kapcsolatok, ilyen kis csatornák, és nagy mennyiségű ilyen bakteriális antigén törmelék jut ki lényegébe a keringésbe, ami aztán gyulladásba hozza a szervezetet.
Aha. Na jó, hát szóval ezt kerülni kell mindenképpen.
Így van, így van, így van. Én azt gondolom, hogy ezért nagyon sok olyan olajmentes technika, főzési technika létezik, amivel ezt egyébként ki tudjuk iktatni. Tehát egy picit szóba került a karácsony, ne rántott pontyot tegyünk például, hanem süssük meg sütőbe egy pisztrángot vagy egy aranydurbincsot, és már is sokkal jobban jártunk.
Világos. Ha már itt rátértünk ennyire a praktikus étkezésekre, ugye a hal az tipikusan az, amit egyébben egyszer fogyasztanak Magyarországon, ez a karácsony, sajnos. Vannak azért itt mindenféle praktikák. Ugye a karácsony az a nagy zabálásokról szól, valljuk be őszintén. Ilyenkor jön a teltségérzet, ezt ugye mindenki megpróbálja valamivel lefolytani vagy megoldani. Ugye klasszikus a kávé és a rövid ital, vagy a kettőnek a kombinációja, vagy egy jó klassz szunyálás ugye ebéd után. Nem tudom,
igen,
ezek mennyire jó megoldások, vagy mennyire hasznosak?
Hát a kávé az pillanatnyi jó megoldásnak tűnhet, főleg ha még nem olyan mennyiségben isszuk, hogy a szervezet reagál is rá, és ezt az ébrenléti állapotot tudja biztosítani. Egyébként a délutáni szunyókálás ellen nagyon jó lehetőség lehet, hogyha a család egymaga elmegy, vagy egyedül elmegy, és mondjuk tesznek egy kört a városban. Én minden évben a családdal vidéken töltjük a karácsonyt, és az utóbbi 2 évben az volt a szokás, hogy ebéd után akkor elmentünk kisgyerekek babakocsiba, valaki biciklivel, valaki csak sétálva, és ott a városban lévő tavat így körbejárjuk. Az emésztésünknek is segít egyébként, hogyha jól beebédeltünk, hogy utána mozgunk egy nagyot, szabad levegőn vagyunk, és a hangulatunknak is jót tesz.
Ebbe biztos vagyok, de mi a baj a szundikálással?
Szundikálással magával nincs baj egyébként, tehát kipihenjük a fáradalmakat, nincs baj vele nyilván, de hogyha egy nagyobb étkezés után inkább sétálunk, akkor egy picit vissza tudjuk venni annak az étkezésnek mondjuk a kalória növelő hatásait.
Világos. Na jó, menjünk egy kicsit tovább, nyilván ez egy nagyon jó példa volt erre, hogyan lehet még a szerotonin szintünket növelni?
Végül is itt most, amiről beszéltünk, azzal ki is ütöttem ezt a 2 fontos mozdanatot, tehát a testmozgás és a napfény. Ugye télen néha keresnünk kell, hogy hol van az a napfény, de ez a 2 még nagyon fontos abban, hogy ez a szerotonin szint nőjön. Tehát a magasabb triptofán tartalmú élelmiszerek, a minőségi rozsdús szénhidrátok fogyasztása, testmozgás, a napfény, és magának a mikrobiomnak az egyensúlya. Ugye ehhez a mikrobiom egyensúlyhoz hozzájárul az, hogy a bőzsírban, olajban sült ételeket csökkentjük, kerüljük az étrendünkbe. Nagyon sok zöldséggyümölcsöt fogyasztunk, minél többet nyersen, és így biztosítjuk a jótékony bélbaktériumoknak a szaporodását egyébként a vastagbélben. A feldolgozott élelmiszereket, többszörösen feldolgozott élelmiszereket csökkentjük az étrendünkben, a cukorfogyasztás. Tehát szerintem mindannyian itt a karácsony bűvkörében egyből eszünkbe jut a zserbó, a mézes krémes.
Hajjaj!
És eszünkbe se jut, hogy a desszert az lehet egy, akár egy gyümölcssaláta, vagy az is lehet, hogy megpucolunk egy narancsot, egy mandarint, és azt fogyasztjuk el desszertként a karácsonyi menü végeztével.
Az jó is. Te, Anett, de behoztál egy új szereplőt ebbe az izgalmas történetbe, a mikrobiom. Hát ki ő, és mit kell róla tudni?
A mikrobiom az lényegében a bennünk élő baktériumoknak, vírusoknak, gombáknak az összessége, és azt mondhatjuk, hogy ilyen 70%-ban egyedi. Olyan, mintha egy új lenyomatot levennének tőlünk, tehát a mikrobiom az ránk jellemző, a saját mikrobiomunk és a táplálkozásunk befolyásolja. Tehát egy-egy ilyen mikrobiomból, vagy mikrobiom leletből nagyon sok következtetést levonhatunk azzal kapcsolatban, hogy milyen az étrendünk.
Bocsánat, tehát, hogy mondjuk azt mondom, hogy bélflóra, akkor közel járok az igazsághoz?
Így van, mikrobiom, bélflóra, ezt így szinonimaként szokták egyébként emlegetni.
Jó, világos. És akkor ebből nem tudom, hogyha valakinek valamilyen problémája van, és mondjuk hozzátok fordul, akkor lehet ebből mintát venni, analizálni ezt, és akkor meg lehet kapni bizonyos adatokat, vagy
így
utána
van.
Lehet menni bizonyos betegségeknek?
Pontosan, pontosan. Ezt egy széklet, mint a vizsgálattal történik a mikrobiom rendszernek a vizsgálata. Ugye ezt megnézzük, hogy hányféle bélbaktérium van lényegében a szervezetben, majd ezeket a laborban úgy is megnézik, hogy gyulladást keltőbbek, vagy éppen jótékonyak a szervezet számára, és találunk sokszor nagyon specifikus baktériumokat, amikről tudjuk azt, hogy például akkor tudnak elszaporodni, hogyha kialvatlanok vagyunk, éjszaka többször felébredünk. Pontosan. Tehát akkor megvan, hogy melyik baktériumnak a szintje emelkedik meg, akkor arra megvan az, hogy ezt hogyan tudjuk csökkenteni, ezt a baktérium szintet a szervezetbe. Vagy például, ha túl sok feldolgozott élelmiszert fogyasztunk, vagy gyorsan felszívódó szénhidrátot, akkor megvan, hogy ezek a laknospira típusú baktériumok fognak elszaporodni a szervezetbe, és ezek számos későbbi következményes betegség vagy állapot kialakulásáért felelnek. Ilyen szokott lenni az elhízás, az inzulinrezisztencia, a cukorbetegség. De hogy, tehát egy a lényeg, hogy, és ugye így indítottuk a beszélgetést is, hogy amit megeszünk, azért az nagyban kiad arra, hogy milyen a mikrobiomunk, és hogy a mikrobiom által milyen az általános egészségügyi állapotunk.
Hát a karácsonyt ugye követi a bőt, a nagybőt, húsvét előtt, amiről azt szokták mondani, hogy oké, hát egy valláshoz kapcsolódó szokás, de hogy voltak éppen nagyon sok haszna is van, és hogy nem véletlenül működnek így az emberek, hogy délután ugye jön egy tisztítókúra, de hát manapság a böjtölést, vagy mindenféle ilyen diétákat, azt hát nem is tudom, mindig vannak divatok, mindig van valaki, aki éppen ezt csinálja, azt csinálja, ezt tesszük, azt tesszük, azt nem esszük. Hogyan tud ennyiféle bőthöz és divathoz alkalmazkodni mondjuk a szervezet?
A szervezet számára egyébként előnyös a bőt. Én mindig azt mondom, hogy ezt orvossal kell, szakemberrel egyeztetni. De ha jól belegondolsz te is, mit csinálunk éjszaka? Alszunk. Az alvás maga is már egy bőjt egyébként. És kérdés akkor, hogy ezt az alvás alatt lévő bőjtöt, akkor mi még milyen időmennyiségben, vagy mennyi ideig folytatjuk tovább. Amit mi itt szoktunk látni a klinikán, ugye ennek van ez a 6-18-8-16-os felosztása, magyarán időablakban történő táplálkozás. 8 óráig mondjuk táplálkozik valaki, és itt nem beszélek arról, hogy kalóriabevitelt csökkentenénk, tehát hogy ugyanannyi táplálékot fog elfogyasztani 8 óra alatt, mint mondjuk 10 vagy 12, tehát hogy ebben nincs megszorítás, de utána viszont pihen a szervezet, a bőséges folyadékbevitel akkor is fontos, ami lényeges, hogy víz legyen, vagy ízesítetlen gyümölcstea, tehát nem arról beszélünk, hogy akkor édesítőszeres üdítő italokat, vagy mézes teát lehetne ilyenkor fogyasztani.
Vagy sört.
Vagy sört, vagy port, így van. Így van, és a szervezet ilyenkor tud regenerálódni, pihenni, gyulladáscsökkentő folyamatok indulnak be. Szóval nagyon sokan szokták egyébként így kezdeni az új évet, hogy tele vannak tervekkel, lefogyok holnaptól, és nem tudom, én nem eszek semmit, azt egyáltalán nem szoktuk javasolni. Tehát egy jól beállított étrenddel, Azt gondolom, hogy érdemes neki indulni az új évnek.
Amikor azt mondtad, hogy álmunkban böhötölünk, hogy alvás közben, akkor hirtelen azt hittem, hogy egy ilyen hosszú téli álmot javasolsz azoknak, akik nagyon telepakolták magukat karácsonykor. Egyébként nyilván nem rossz ötlet, meg hát nyilván ebbe is van valamiféle természeti logika.
Igen.
Amellett, hogy azt mondod, hogy forduljunk szakemberhez, azért ez nem olyan egyszerű, és nyilván apróbb dolgokat az ember önmaga is megtesz, mondtál egy-két jó tanácsot, de azért, ahogy visszaáll mondjuk januárban az élet a normál kerékvágásba, úgy válik ez egyre nehezebbé az emberek számára. Itt-ott bekapok valamit, itt van egy kis ez, itt van egy kis az. Van-e olyan általános jó tanács, amit lehet erre mondani? Mondok egy példát. Valaki rááll arra, hogy mondjuk elkészíti otthon előre azokat az ételeket, amiket napközben szeretne fogyasztani, akkor ezt be tudja vinni a munkahelyére, elosztja, és valami fajta rendszer tud bevinni a táplálkozásába. De ez nyilván sokak számára nehéz. Vannak-e ilyen jellegű praktikus tanácsok, amiket meg tudunk osztani hallgatókkal?
Igen, én azt gondolom egyébként, hogy minden életmódváltásnak az alapja a tudatosság, és nagyon tudatosan kell szervezni az életünket. Tehát, hogy én azt szoktam mondani a tanácsadásokon is, hogy azt nem kell várni, hogy valaki helyettünk kitalálja, hogy mit tegyünk, és összepakolja, mert ez valljuk be, hogy irreális. Én egyébként pont a dobozolás híve vagyok, ezt így nagyon sokszor elmondom máshol is, és én dobozokba előre kikészítem azt, amit hozok be a munkahelyemre magammal. Ami jó egyébként, és amit mindenkinek tudok ajánlani, tényleg együnk bátran zöldségeket, gyümölcsöket, ezeket el tudjuk rákcsálni a munkahelyen, magunkkal tudjuk vinni. Én például szoktam ilyen mini sárgarépát, mini uborkát venni, amiket őszintén csak meg kell most négy dobozba betenni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy reggel egy ilyen 5-10 perces művelet, az igazán nem nagy dolog az egészségünk érdekében. Ugye, hogyha veszünk retket, vagy pici koktél paradicsomot, vagy berakunk még tényleg a táskánkba mandarint, almát, akkor az almát itt vagy beleharapunk, vagy ugye felvágjuk csíkokra, és úgy esszük meg. A mandarint nagyon gyorsan meg lehet pucolni. Tehát azt gondolom, hogy az, hogyha minél több rostot fogyasztunk, és ezek a rostok az életünk részévé válnak, azzal nagyon sokat teszünk a magáért a mikrobiom, a bélflóra egészségéért, és azért is, hogy sokkal egészségesebben induljon az új évünk.
Na hát így legyen. Anett, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Lassan itt elszaladt velünk az idő, de azt azért még muszáj megkérdeznem, hogy hát mi kerül egy dietetikus karácsonyi asztalára? Nálatok mi van karácsonykor? Mi a menü?
Ez egy nagyon jó kérdés. Pont tegnap indult erről az egyeztetés a családban, hogy akkor ki mit visz. Én vagyok mindig a saláta felelős egyébként. És mivel vidékre utazom, tehát nyilván ott fogom összeállítani a salátát, de az összes kelléket elviszem, egy ilyen jégsalátát viszek alapnak, és akkor erre vágok össze mindenféle zöldséget, gyümölcsöt, általában sárgarépa kerül bele, uborka, retek, egy ilyen olívaolajos öntettel szoktam meglocsolni, illetve azért valljuk be, amikor leül egy nagy család az asztal köré, valakinek lesz diabétesz, cukorbetegség és magas vérnyomása. Úgyhogy én most az idén azt gondoltam az ő érdekükben, hogy csak növényi eredetű élelmiszert fogok vinni, úgyhogy egy ilyen lencse alapú fasírt golyót fogok készíteni a családnak, és emellé egy kinoa fog készülni, ami egy nagyon jó növényi fehérje és rostforrás is egyben.
Ez a mag, ugye, amiről beszélünk, ez a ki a mag?
Nem? Nem, ez a kinoa. Ez a kinoa egy álgabona fajta, tehát nincs gluténtartalma, ugyanakkor egy tényleg egy nagyon jó köret forrás lehet a szokványos fehér rizs vagy rizibizi helyett.
Hát Anett, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, és akkor nagyon jó étvágyat, meg nagyon-nagyon boldog karácsonyt neked.
Köszönöm, viszont kívánom neked is, meg a hallgatóknak is.
Köszönöm szépen, szervusz!
Szia!